Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm és üdvözlöm a testvéreket a vendéglátó kelenföldi gyülekezet nevében, és annak beteg lelkipásztora nevében is. Sok szeretettel köszöntjük evangelizátorunkat, Molnár Miklós nagytiszteletű urat, Calvin téri lelkipásztort. És tudják a testvérek, hogy most Budapesten 10 református templomban egyszerre tartanak evangelizációt, és így módon egész Budapest területe 10 körzetre van beosztva. És így, mint vendéglátó gyülekezet, sok szeretettel köszöntjük azokat a lelkipásztorokat és testvéreket, akik a környező gyülekezetekből jöttek.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Az, hogy ma este a gazagéti gyülekezet a házigazda, az abban nyilvánul meg, hogy egy gyülekezeti tagunk fog bizonyságot tenni majd az ő hitéről, Krisztusba vetett hitéről a prédikáció után. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád. Az ő nevében jövünk hozzád, aki eljött ebbe a világba, hogy nekünk életet adjon. Köszönjük neked azt, hogy úgy jöhetünk, ahogy vagyunk. És kérünk téged, hogy a te szent lelkedet küldjed most el hozzánk és közénk a te igéd által, hogy ő tegyen bennünket szabaddá arra, hogy megláthassuk magunkat úgy, ahogy te látsz bennünket. Nem úgy, ahogy mi gondoljuk, vagy mi képzeljük el, hanem úgy, ahogy te beszélsz rólunk. Ugyanakkor arra is nyisd fel a szemünket, hogy meglássunk téged, amilyen te valóban vagy. Hogy lássuk a te hatalmadat, a te dicsőségedet, a te szeretetedet, és mindazt, amit értünk tettél. Kérünk, jöjj el közénk, és érintsed meg a mi szívünket, és a mi értelmünket. Ragadj bennünket magaddal, te szereteteddel, és a mi figyelmünket az Úr Jézus Krisztusra irányítsad. Őre, aki értünk meghalt és feltámadott, és akiben egyedül elégszik meg a mi lelkünk. Mert tudunk valóban, vágyunk te utánad, vagy sokszor csak azt érezzük, hogy vágyunk valami után. Szomjasak vagyunk, mert tele vagyunk sok mindennel, de valami mégis hiányzik. Ezért kérünk, hogy elégíts meg bennünket, jöjj el hozzánk, és ragadj meg bennünket a te igazságoddal, a te igazságoddal, amely egyedül hoz igazi szabadságot. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.
Kedves testvéreim, a 42. Zsoltár első versét énekeljük. Kedves testvéreim, evangelizációs héten vagyunk együtt. Ez azt jelenti, hogy örömhírt mondunk. Minden este szeretnénk röviden megfogalmazni egy olyan örömüzenetet, amit aztán igyekszünk Isten igéje alapján kifejteni. A ma esti örömhírt így szeretném összefoglalni, ha életed sivatagokhoz hasonlítana is, oázissá lehet. Úgy gondolom, hogy ez mindenkinek szól, annak is, aki talán életében először van itt ilyen helyen, és hallgatja, mi történik itt, de azoknak is, akik régóta ide járnak, akik hitben járnak, mennyire oázissá tud válni az életünk Krisztussal, és mennyire sivataggá tud lenni nélküle. Az az ige, amelynek alapján ezt az örömhírt hirdetem nektek ma este, a János írása szerinti evangélium 7. fejezetében olvasható, a 37. és 38. versben a következőképpen. Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és kiáltott mondván, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem,
amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Néhány évvel ezelőtt láttam egy filmet. Azóta is felejthetetlen élményt jelent. Palesztináról készítették. Arról a vidékről, ahol Jézus is élt és járt. A filmnek két része volt, az egyik bemutatta a száraz évszak állapotát. Síralmasan nézett ki a föld, nagy repedések rajta. Minden zöld szín eltűnt. A fák lehullatták a lombjaikat. Minden holdbéli tájhoz hasonlított. Sivár, szomorú képet adott. Aztán volt a filmnek egy másik része, ahol az esős évszakot mutatták be. És csodálatos dolog volt látni, hogy ugyanez a vidék, hogy fel tud üdülni. Minden üdezöld volt, csodálatos színű virágok virágzottak. A fák újból lombot hoztak, és gyümölcsöt teremtek, mintha nem is ugyanaz a vidék lett volna. Ez a film jutott eszembe, amikor az Úr Jézus Krisztusnak ezt az igéjét olvastam, és arra gondoltam még, hogy vajon, hogyha filmet lehetne készíteni valami rejtett kamerával az emberi szívről, az ember legbensejéből, akkor milyen lenne ez a film? Vajon nem lenne hasonló ahhoz a kopár holdbéli tájhoz, amelyről az imént szóltam? Lehet, hogy ennek a filmnek a forgatókönyvét meg lehetne írni ennek a bibliai gondolatnak az alapján, amit Pál apostol így ír az utóbbi nehéz időkről. Lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárok, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, jónak nem kedvezői. Vajon nem ilyen az emberi szív? Vajon nem ilyen világban élünk-e? És hogyha valaki azt mondja, hogy Pál apostol túl szigorú volt, azért a 20. század végén mégsem lehet talán az embert ezzel a túl szigorú mértékkel mérni, akkor hadd olvassam fel századunk egy költőjének vérével pecsételt élményét. Radnóti Miklós írta 1944-ben, figyeljük meg, milyen sivárnak, milyen reménytelennek tűnik az ő élményein keresztül az emberi szív és az a kor, amelyikben élünk. Azt írta, olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kényjel ölt, nem csak parancsra, s míg balhitekben hit stajtékzott réveteg befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, aki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestises. Oly korban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ötreit. Az ország megvadult, s egy rémes, végzetes, vigyorgott vértől és mocsoktól részegem. Ókorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigylé a férges, síri holtak, míg habzott asztalán a sűrű méreg oldat. Olykorban éltem én e földön, mikor a költő is csak hallgatott és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa, Ézsaiás. Ilyen korban éltünk, és ilyen korban élünk, és ilyen a mi szívünk. Úgy gondolom, nem tévedés az testvéreim, hogyha megállapítjuk azt őszintén, hogy elsivatagosodóban van a mi életünk. Hogy a mi szavaink, a mi gondolataink, a mi érzésvilágunk nem virul ezernyi üde színben, hanem valami nagy sivatag az, amiben mi járunk. És éppen itt jön az örömhír, hogyha ilyen sivatag az életed, és úgy látod, hogy a 20. század vége is ilyen reménytelennek tűnik, akkor ne csüggedj el azért, lehetséges oázis ebből. Nem magunktól, hanem hogy hogyan, azt szeretném elmondani az ige alapján. Jézus által. Annak a Jézusnak általa, aki ismeri az emberi szívnek ezt a nyomorúságát. Arról szól a felolvasott ige szakasz, hogy Jézus egy nagy ünnepen volt Jeruzsálemben. Lombsátor ünnepe volt ez. Ujjongó öröm és hálaadás ünnepe 7 napig tartott. És a 7 nap ünneplés után jött a csúcspontja az ünnepnek. Írásmagyarázók szerint nem is a 7., hanem ráadásképp egy 8. nap volt ez. És ennek az ünnepi csúcsnak volt még egy kiemelkedő része, amikor a papok az ujjongó néppel körülvéve elmentek a Siloám tavához, és arany korsócskákban a kristály tiszta forrás vizet merítették. És akkor a nép énekelte a próféta szavát, ímé Isten az én szabadítóm, bízom és nem félek, erősségem és énekem az Úr, örömmel merítek a szabadítás kútfejéből. Mindenki csupa öröm volt, mindenki boldogan éneklett, sugárzottak az arcok, és a papok ezt a vizet visszavitték a templomba, és az oltárra öntötték, és a nép boldog volt, hogy minket választott ki Isten arra, hogy a szabadítás kútfeje felbuzogjon köztünk. Jézus ezen az ünnepen volt ott. Látta az ünneplő sokasságot, és ekkor mondta azt, hogy ha valaki szomjúhozik. Mert Jézus belelát az emberi szívbe, és látja az ünneplés mögött, és látja az ujjongás mögött, és látja az emberi élet csúcspontjai mögött az emberi szívet. Azt, hogy ez a szív ideig, óráig tud csak örülni, azt, hogy kietlen ez a szív, hogy sok minden van benne, ami keseríti, hogy sok félelem szorítja ezt a szívet, hogy nem találja örömét, és nem találja szépségét az életnek. Jézus ezt látja. És azt is látja, hogy a mi életünkben is vannak olyan nagy napok, olyan ünnepi napok, amelyekre készülünk már hetekkel előbb. És amikor örvendezünk, de ezek gyorsan elmúlnak, és mögötte ott van a keserű szív, ott van a megoldatlanság. Nevetés közben is sokszor fáj a szív. mert a mai ember is vágyik kikapcsolódásra, örömre, ünnepre. Nem minden ember találja meg ezt a templomban. Van, aki egészen világi módon keresi és találja meg ezeket. Leül a színes tévé elé, elmegy a színházba, a moziba, vagy a diszkóba, keresi a társaságot. És közben vajon a szíve mélyén nincs-e üresség és sivárság? Az ünnepi percek felettetik a szív szomjúságát, de tartósan megoldani nem tudják. Jézus ezt látja. Tegyük egészen személyessé a szót. Jézus az én szívembe is belelát, meg a tiédbe is. És látja azt, hogy mi minden van ott, amelyik nem üdesség, és nem virágzás, és nem reménység, hanem ami szomorúság, és fájdalom, és félelem, és keserűség. És ezért szólít meg bennünket. Jézus tudja a mi szomjúságunkat, átélte a mi szomjúságunkat. Emlékeztek, akik ismeritek Jézus történetét, hogy amikor keresztre feszítették őt, akkor a Golgotán mondott 7 szava közül az egyik ez volt, hogy szomjúhozom. Ő átélte mindazt a testi-lelki kínt, amit mi is apránként átélünk, vagy hasonlót élünk át. Ő együtt vette magára a világ bűnét, és kiáltotta, hogy szomjúhozom. És ez azt jelenti, hogy ő ismeri a mi szomjúságunkat. Azt jelenti, hogy nem ismeretlen előtte az, ami miatt mi panaszkodunk. Így szólít meg bennünket, mellénk állva, megértve minket. Kiált, olvassuk. Itt egy olyan szót találunk, amelyik hangutánzó szó a görögben. Hogyha kimondjuk, szinte megborsókázik a hátunk, kradzó, kiáltani. Hangutánzó szó, és ez azt jelenti, hogy velőt rázó kiáltás. Sok minden zajt meg lehet szokni. Mi megszokjuk az utca zaját. Ha elmegyünk egy iskolába, megszokjuk a diákok zsibongását. Meg lehet szokni, ha valaki vasútvonal mellett lakik, a vonat zaját. Mondják olyan emberek, akik ott laknak, hogy már nem is figyelünk fel rá. De ezt a velőt rázó kiáltást, amivel Jézus itt megszólal, ezt meg kell hallani. Azért is kiált így. Így kiáltott a bibliai vak Bartímeus, amikor hallotta, hogy valaki arra jön, aki rajta segíthetne, és le akarták beszélni őt, hallgass, ne zavard a mestert, de ő ezzel a velőt rázó kiáltással kiáltott, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És amikor a háborgó tengeren voltak a tanítványok, és sötét volt, és szembefújt a szél, akkor ezzel a szóval fejezi ki a Szentírás, hogy kiáltozni kezdtek. Jézus kiált. Ma belekiáltja Budapest 10 gyülekezetének a fülébe is a maga hívogató hangját. Ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám és igyék. De jó lenne, hogyha Jézus szavaképpen hallanánk meg ezt a kiáltást. Ha valaki, nem kényszer, senkit nem akar rábeszélni, de ha valaki mégis úgy gondolja, hogy jobb lenne sivár élet helyett virágzó életet élni, akkor az most szólhat, akkor az most jöhet én hozzám. Ha valaki, ez azt is jelenti, hogy nincs előfeltétel. Nem mondja Jézus, hogy ha valaki jó, ha valaki megtartja az én parancsolataimat, ha valaki érdemeket szerzett, semmiféle előfeltételt nem szab Jézus. Csak azt, hogy vágyakozzék valaki tartalmasabb, értelmesebb élet után. Ha valaki így van itt és hallja Jézus szavát, akkor az jöhet. Szomjúhozik, ha valaki szomjúhozik, mondja Jézus. És ezt a szót most, ezt a képet lefordíthatjuk a mi nyelvünkre, és azt mondhatjuk, ha valaki elrontotta az életét, ha valaki belefáradt a küzdelmekbe, ha valaki megoldatlanságokkal küzd, ha valaki szomjas szeretetre, ha valaki szomjas bosszúra, talán vérre szomjas, hány ilyen ember van, az is jöjjön, azt is hívja Jézus, nem máshova menj, hanem jöjj Jézushoz. Hány ember van, aki nem Jézushoz megy ezzel a szomjúságával, hanem valahova máshova. Hányan próbálják a lelki szomjúságukat testi módon oltani, és keresik a megoldást a narkóban, vagy keresik a megoldást az italozásban, vagy keresik a megoldást misztikus vallásokban, valami olyan légkörben, mint ami ott Jeruzsálemben is lehetett, ahol mindenki ujjong, mindenki fel van dobva, de Jézus látja, hogy a szívek mélyén mennyi megoldatlanság van. Van, aki öngyilkosságba menekül, és úgy keresi a megoldást. Ne oda menj! Jézushoz jöjj! Jézus így hívogat, ha valaki szomjúhozik, jöjjön én hozzám. Miért éppen Jézushoz? Azért, mert a mi hitünk szerint senki sem mehet az Atyához, hanem csak Jézus által. Ő benne ismertük fel, mi keresztény emberek, azt a szabadítót, aki utat mutat az Atyához, aki egy az Atyával, aki úgy jött el erre a földre, hogy Isten lett benne testé, és azért jött el közénk, hogy egészen emberré legyen, hogy olyan legyen, mint mi, kivéve a bűnt. Óriási áldozat volt ez tőle, de a megoldást hozta. Néha vannak ilyen különös gondolatok bennem, hadd mondjak el egyet, milyen áldozat lehetett Jézusnak eljönni erre a földre. Egyszer egy hangyaboly előtt álltam meg, és figyeltem, ahogy a hangyák szaladoznak, jönnek, mennek, cipelik a tojásaikat, meg az élelmüket. És arra gondoltam, hogy ha én most ezeknek a hangyáknak valami nagyon fontosat el akarnék mondani, nem tudnám elmondani, mert nem tudok kommunikálni velük, mert ők hangyák, én meg ember vagyok. Hiába hajolok le hozzájuk, nem értik meg a szavamat. Ha valaki azt mondaná, hogy ha annyira akarsz velük találkozni, beszélni, ha valami olyan fontos dolgot akarsz elmondani nekik, tudod mit? Légy hangyává, és akkor a hangyáknak el tudod mondani. Micsoda áldozat emberből hangyává. Gondoljátok meg, micsoda áldozat Istenből emberré. És Jézus ezt vállalta, azért, hogy elmondja nekünk azt az örömhírt, azt a nagy lehetőséget, hogy nem kell szomjúságban élni, hogy meg lehet újulni. Jézushoz jöjjetek megfáradtak. Még mindig nem értem egészen, mit jelent Jézushoz jönni. Szép dolog ez, de szólam. Mit jelent ez a valóságban? Ha megszólal a szívemben egy vágy most, hogy jövök, Uram Jézus, hogyan kell ezt csinálni? Hogy menjek oda Jézushoz? Egészen egyszerű gyakorlati dolgokat hagy mondjak. Úgy lehet Jézushoz menni, hogyha olyan helyekre megyek, ahol ő ott van. Ő pedig azt ígérte, hogy ahol ketten vagy hárman az én nevemben együtt lesznek, én ott vagyok köztük. Tehát, ha Jézushoz akar jönni valaki, akkor jöjjön a gyülekezetbe. jöjjön olyan közösségbe, ahol az ő nevében vannak együtt, ahol őrá figyelnek, és őt dicsőítik. Mit jelent még az, hogy jöjjön én hozzám? Azt jelenti, hogy nyissa ki a Bibliát, aki Jézussal akar találkozni. Mert ott van megírva az, hogy hogyan élt Jézus, hogyan tanított, milyen csodákat tett, hogy halt meg értünk a kereszten, és hogy támadott fel. Az ígéből érthetjük meg őt, ott találkozhatunk vele, ott szólít meg bennünket. És az ígében éppen az a csodálatos, hogy a Szentlélek által maivá, nekem szólóvá teszi annak szavát. Hiába, hogy 2000 esztendős írás, úgy érzem, hogy engem szólít meg. Aki Jézust keresi, az a Bibliában, az írott ígében keresse őt. És még egy gyakorlati dolgot mondhatok, ami az előző kettővel összefügg. Jézust úgy kereshetjük és találhatjuk meg, hogyha megszólítjuk, hogyha imádkozunk hozzá. Nem cirkalmas, szép beszéddel, egyszerű, őszinte szavakkal. Ha például, amikor elővesszük a Bibliát, akkor az az imádság formálódik bennünk, hogy Uram, magamtól nem értem ezt a régi könyvet, de szólíts meg általa. Add a te szent lelkedet, hogy megértsem a te beszédedet. Ha egy ilyen őszinte imádság formálódik bennünk, akkor egyszer csak tapasztaljuk azt, hogy oda mentünk Jézushoz, és találkozunk vele. Mit ígér annak Jézus, aki ilyen kiszáradt, elepett szívvel oda megy ő hozzá? Nem csak azt ígéri, hogy a szomjúságodat oltom, többet ígér ennél. Azt ígéri, hogy forrássá teszlek. És ez egy nagyszerű ajándék, hogy az a hely, ahol eddig minden kietlen és sivár volt, az most forrássá lesz. Hogy az a szív, ahol eddig félelem és bűn lakozott, az most kivirulhat és újjá lehet. Másokat is felüdíthet. Üdítő forrássá lehet. Milyen nagyszerű dolog az, ha felfedezem, ezért élek. Erre rendelt Isten. Nem azért, hogy ezt a néhány évtizedet végig kínlódjuk, és olyan legyen a szívünk, hogy rossz ránézni, hanem azért, hogy kiviruljon a mi életünk, és abban a közösségben, abban a családban, azon a munkahelyen, abban a gyülekezetben, ott a társadalomban, ahol éppen vagyunk, másokat tudjunk felüdíteni, hogy másokért legyünk ott. Ezért élünk. Ez a szép az életben, hogy küldetésünk van, hogy szolgálatunk van. És ezt üdén végezhetjük el, hogy nem azzal telik az életünk, hogy folyton sopánkodunk, mert mindig van min sopánkodni, hogy mindig várjuk, hogy majd csak megváltozik körülöttünk minden, mert sose változik meg körülöttünk úgy minden, ahogy mi azt jónak látnánk és szeretnénk. Abban van az élet igazi szépsége, hogy most itt, úgy, ahogy vagyunk, ha Jézussal találkozunk, kezdhetünk olyan új életet, amelyik a sivatagból forrássá tesz, és akkor megtaláljuk az életünk értelmét és szépségét, hogy másokat üdíteni, hogy tovább adni azt az örömhírt, amit én kaptam. Hajdú Göszörményben az a háború utáni nagy ébredés után több női konferencia is volt. Az egyik ilyen alkalmon résztvevő asszony testvérünktől hallottam ezt az élmény beszámolót. Dugig volt a nagy Hajdú Göszörményi templom asszonyokkal. Péder Mária volt az előadás tartója. Utána kihirdette, hogy ha valaki szólni kíván, jöjjön ki az urasztala elé, és bizonyságot tehet. Sorláztak ki az asszonyok, egyszer csak a hátsó padsorból egy idősebb, csizmás paraszt ember ballagott komótosan elő. Odaállt ő is az urasztalához. Csodálkozva néztek rá, mit keres a nők konferenciáján, és ő elmagyarázta. Eljöttem, hogy megnézzem, ki közé jár az én feleségem, mert mióta ide jár, csoda történt vele. Az én eddig zsémbes asszony feleségem, mintha kicserélték volna, megváltozott. Eljöttem hát, hol történt, hogy történt vele ez. Ilyen csodák történhetnek ma is, velünk is. Megújulhatunk, mássá lehetünk. Ezért hívogatlak benneteket Jézus szavával, aki szomjúhozik, jöjjön ő hozzá, és igyék. Ez a ma esti örömhír, és most csendesedjünk el helyünkön maradva, és feleljünk az ige üzenetére, imádkozzunk. Nagyon sok sivárságot látunk ott, és mennyit magunk körül. Ez a világ olyan sok gonddal, bajjal terhelt. Annyi háborúság van benne, annyi vér folyik. Olyan sok a menekült, olyan sok az éhező. Olyan sokan vannak, akik jólétben élnek, és mégis üresek. Nem fakad belőlük élő víznek forrása. Köszönjük neked, hogy ebben az állapotunkban megszólítasz. Köszönjük, hogy mássá akarsz tenni bennünket. Azt akarod, hogy megújuljunk, felfrissüljünk, forrássá legyünk. Tedd meg velünk is, tedd meg bennünk is ezt a csodát, Istenünk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztust azért küldted el, Atyánk, erre a földre, hogy benne megismerjünk téged, olyannak, aki vagy, és hogy általa a te lelked áradjon. Köszönjük, hogy vele találkozva megújul a gondolkodásmódunk, az érzésvilágunk, mássá lesz a beszédünk és a cselekedetünk. Urunk, jövünk hozzád, amint vagyunk, és jövünk azzal a kéréssel, hogy szülj újjá bennünket élő reménységre. Hiszük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, könyörülj rajtunk. Amen. Most tartsunk egy csendes percet, és ez alatt magában ki mondja el imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most az éneklapról énekeljük testvéreim az evangelizációs énekünket.
Kedves testvérek, a gazdagréti gyülekezetben bízott rám Isten feladatot most épp arról kell szólnom, hogy hogy jutottam el én idáig. Isten mindig vigyázott rám, és vigyázott az egész családomra. Nagyon szép családom van. Tényleg mondhatom azt, hogy az Úr vigyázta már kezdettől az én lépteimet. Nevezetesen, pontosan egy lelkész lakásban voltunk albérlők, amikor én megszülettem, és innentől elkezdett egy folyamat, ami végig kísérte az én életemet. Én nekem ehhez a templomhoz nagyon sok emlékem fűződik, hiszen itt voltam gyermek, itt jártam gyerekistentiszteletre, itt konfirmáltam, és később ide jártam istentiszteletre hosszú éveken keresztül, míg nem aztán elköltöztünk Gazdagrétre. Az életem mégis el tudom azt mondani, hogy ezekben az időszakokban nem volt teljes, nem volt meg az az élő víz az én szívemben, amit hallhattunk az előbb, amiről hallhattunk az előbb. Én hittem Istenben, és olvastam a Bibliát, és nagyon jól éreztem magam az ifjúsági közösségben, nagyon jól éreztem magam a templomban. És ahogy minél többet olvastam a Bibliát, az ismereteim is gyarapodtak. Mégis valami hiányzott. És ez a hiány, ez volt az, amit csak akkor értettem meg, amikor mintegy 6-7 éve éreztem meg azt, hogy mi a teljesség az Úrral együtt dolgozni. Én azóta vagyok az Úr munkatársa. És az Úr azóta egyre több és több feladatot ad nekem, és én érzem, hogy az én szívem tele van ezzel az élő vízzel. Tele van, és kicsordul belőle. És jut erőm, mert nem a saját erőm, hanem az Úr adja ezt az erőt nekem arra, hogy én többet tudjak vállalni, mint mások a környezetemben, hiszen nagyon hatalmas ez az erő. És ezt azt tudja igazán, aki ezt érzi. Erről lehet mesélni, lehet bizonyságot tenni, el lehet hinni, de érezni akkor lehet csak igazán, hogyha ezt az ember saját maga érezte. És most azt mondhatom el a testvéreknek, hogy Gazdagréten egyre több és több feladatot adott az Úr nekem. És nem csak Gazdagréten, hanem az életemben is. Még a munkahelyem, a munkám is úgy változott, hogy ott is olyan feladatokat kaptam, ahol az Isten igéjét hirdethetem, ahol hirdethetem az ő szeretetét. Azt a szeretetet, amely a Jézus Krisztus váltságát adta nekünk. Azt az örömhírt, amelynek a meghallgatására itt egybe gyűltünk. És tulajdonképpen most sem én beszélek itt. Az Úr szeretett volna pár szót szólni. Igen, jelentéktelen személyemen keresztül. Köszönöm szépen.
Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.